és tényleg egy nagyon jó előremutató beszélgetést folytattunk, örülnek, hogy itt vannak. Vannak terveik, és ugye vannak terveik a nagykunnál is, akik pedig hát eredményeket érnek el anyagilag is, de úgy gondolom, hogyha egy cég azt elmondhatja magáról, hogy az eladott rizsmennyis. Úgyhogy ez az agrár oldal, de van fém és faipari vonal is. Itt a Precia, amely még mindig a legnagyobb cég, egy német tulajdonú gyárról beszélünk tulajdonképpen, és ők is főként az agráriumban használt működő gépekhez gyártanak alkatrészeket, de nagyon széles a paletta. Itt az Eposz, itt a Kunfer, itt a Kunfa, sorolhatnám, tényleg jó dolog az, hogy egy ilyen kisvárosban azért van 10-15 olyan stabil cég, amely azért valahogy mindig tud igazodni a piac követelményeihez, mindig talpon marad, sőt, ahogy említettem, növelni is tudja a bevételét.
Az adóbevételeknek a másik jelentős része egy turisztikai városban az idegenforgalmi adóból adódhat, az eltöltött vendégészakák után befizetett adóból. Ez az önök városában mennyire jelentős?
Egyelőre nem annyira jelentős. Januári testületi ülésen volt egy olyan napirendi pontunk is, ahol előirányoztunk egy tervezett helyi adó változást, fogalmazunk így. A telekadó megváltoztatása, bocsánat, mondjuk ki, több mint 10 éve nem emeltünk, se ilyen fronton, se idegenforgalmi adó területén, tehát jelenleg úgy ítéltük meg, sok önkormányzattal ellentétben, mert nagyon sok helyen meglépték ezt most, valahol dupláztak, hogy nincs most rá szükség, ellenben jeleztük azt, hogy elképzelhető, hogy lesz, sőt, ki is dolgoztuk. Tehát 2015-ben megállapított, sőt, 12-ben megállapított 10.000 forintos telekadó, az nem biztos, hogy... Tehát, hogyha most így valorizáljuk ezt, akkor az 20.000 forintnak kellene lennie. Ezt meg kell majd értenie mindenkinek előbb-utóbb, hogy bizony ehhez hozzá kell nyúljunk. Nyilván addig nem nyúlunk hozzá, míg úgy ítéljük meg, hogy nem szükséges, tehát itt nekünk nem célunk minden terhet hárítani a polgárokra, sőt, akkor megléptük volna, és akkor több lenne a bevételünk már idén is, akár 30-35 millió forinttal, ami nem kevés összeg. Úgy ítéltük meg, hogy erre most még nincs szükség.
De akkor az idegenforgalmi adó, akkor az meg annyira nem jelentős.
Nem, egyelőre nem, de biztos, hogy jelentősebb lesz, hogyha tudjuk növelni az itt eltöltött vendégészakák számát, akár úgy is, hogy ne csak a Kumániában gondolkozzunk, hiszen nagyszerű magánszállások is vannak, sőt, prémium magánszállások is vannak. Ez is cél, hogy itt induljon egyfajta párbeszéd, hogy mint a jó borász ajánlja a másikat, és úgy látom, hogy erre van is esély.
Kisújszálláson működtet iskolahálózatot a Baptista Egyház, illetve a reformátusok is működtetnek iskolát. Milyen az önkormányzatnak az együttműködése a különböző felekezetekkel?
Úgy láttam, hogy kellett dolgozni minden területen, így itt is. Mint ahogy említettem, a kommunikáció az nem biztos, hogy mindenhol gördülékeny volt, de alapvetően nagy probléma sehol nincs, és nem is volt, sőt, én azt látom, hogy az iskoláinkat ugye egyik fronton a Baptista Egyház, másik fronton pedig a Református Egyház tartja fent jelen pillanatban, és mindkét főigazgatóval tényleg azt tudom mondani, hogy baráti viszonyt ápolok, tehát mindketten tagjai a Városi Ösztöndíj Alapítványnak is, és bármilyen ötlet van, akkor mindenki nyitott, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy itt ez a közösség, ez nem arról szól, hogy itt bármiféle kirekesztés legyen, sőt, ez az ökumenikus imahét is arról szólt, hogy tulajdonképpen körbe turnézták egymást, és jó volt azt látni, hogy mindenki elment a másikhoz, én is részt vettem ezen a katolikus templomban, és közös célok vannak tulajdonképpen, egy városban élünk, nem is lehet más a mai világban, úgy gondolom, ehhez persze megfelelő vezetők kellenek, és most nem is feltétlenül csak a polgármesterre, vagy a nagytiszteletű úrra gondolok, vagy a katolikus papra, hanem tényleg a mellettük, körülöttük dolgozókra, mindenkire. Én örülök annak, hogy mindenkivel megtalálom a közös hangot, amikor úgy döntöttünk, hogy csinálunk itt egy újdonságot, még az advent időszakban, hogy egy korcsolyapályát, akkor például a Baptista Egyház által fenntartott Vigadó melletti Kossuth gimnázium udvarán álmodtuk meg ezt a korcsolyapályát, és zokszó nélkül ingyen is bérmentve megkaptuk igazgató úrtól. ezt a területet. Persze cserébe mondtuk, hogy akkor várjuk sok szeretettel délőtt folyamán, amikor úgysem nagyon mennek egy kisvárosba korcsolyázni, akkor a pálya a gyerekeké, a diákoké. Úgyhogy ha ezt folyamatosan erre odafigyelünk, és próbáljuk megérteni, meg elfogadni a másikat, akkor azt gondolom, hogy ezzel nem lesz bajunk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát és kitartást kívánok.
Köszönöm szépen én is.
Szűcs Tamással, Kisújszállás polgármesterével hallottak beszélgetést. Kisújszálláson Karikó Katalin közönségtalálkozón számolt be a Nobel-díj átadásának ünnepségéről a teltházas Vigadóban. Majd a szintén kisújszállási kutatótársaival, dr. Pardi Norberttel és dr. Szabó Gáborral egy kerekasztal beszélgetésen vett részt. Végül az Áttörések, Életem és a Tudomány című könyvét dedikálta kisújszállás Nobel-díjas díszpolgára. Most részletet hallanak Karikó Katalin előadásából.
December 10-e volt, azon a napon halt meg Nobel Alfred, azért volt azon az ünnepség. Hát 11-én ugye újra el kellett menni a Nobel-díjért, mert ugye ott csak odaadták és visszavették. Kerestem is egy darabig, hogy nehogy elveszem, és mondták, hogy már az visszavették. És hát itt ebbe a terembe, itt egy Nobel festmény előtt adták át a díjat újra, és hát alá kellett írni a nagy könyvet is, és hát kérdezték, hogy akarok-e valakinek megnézni, hogy hogy írta alá, és hát mondtam, hogy hát Szent Györgyiét. Hát kiderült, hogy akkor az el kellett menni a raktárba, mert az sokkal régebben volt, és akkor még máshogy volt minden, és ilyen fényképes volt az aláírás. És hát akkor megkaptam a oklevelet, az oklevélnek a nagy dobozát, meg magát a díjat. Az érdekesség az volt ebben a házban, hogy itt Békési Györgynek a hagyatéka látható. Ő ugyanis minden, amit kapott, Nobel-díját is, mindent, az összes egyéb díját is, itt a Balzac díj, meg a Kyoto díj, azt mindent a Nobel-díj bizottságnak adta, a Nobel-díj bizottságnak adta, és amerre utazott, amiket összegyűjtött, és az ott egy kiállítás volt tekinthető. Uppsalába mentünk utána. Miért mentem Uppsalába? Ennek kisújszállási története van, mert mikor általános iskolás voltam, akkor a gimnáziumban meghirdettek egy pályázatot, hogy valamilyen fontos emberről írjunk, és akkor az élő vagy biológia szakkör, és hát aki biológiában fontos, és nekem volt egy növény határozó, és abban szép növények voltak, és mindig oda volt írva a neve, és egy nagy löbetű. És akkor egyszer utána néztem, hogy minek az a nagy löbetű ott, és kiderült, hogy Linné volt az ember, aki elnevezte latinul a növényeket, hogy mikor az emberek beszélnek róla, akkor mindenki tudja, hogy miről van szó. Hát gondoltam, milyen okos, ugye? És akkor, mikor megláttam ezt a pályázatot, én elhatároztam, hogy én Linnéről fogok írni, és ő az Uppsala Egyetemen tanult, ott is dolgozott, és hát lehet, hogy hamarabb tudtam, hogy Uppsala Svédországban, mint Stockholm, nem tudom. De minden esetre akkor írtam egy dolgozatot erről. Hát megemlítem, hogy Mernyei Marika az osztálytársam volt általánosban, és az ő nagybátyának volt enciklopédia Britannikája kisújszálláson. És abból lefordította, egy nyolcadikos gyereknek lefordította a Linnéről szóló szakaszt magyarra nekem. Hogy én azt beleírjam, hát remélem referáltam is rá megfelelően, és hát beadtam. Hát a gimnázium nem kaptam semmilyen díjat sem, de hát ezt magyarázom mindig, hogy nem ez a fontos, hogy díjakat kapjunk, hanem hogy egy célt kitűzzünk, és akkor afelé dolgozzunk, és aztán megvalósítsuk, és tanulunk közben. Szóval itt volt, hogy mivel ezt említettem, a Linnével kapcsolatos dolgot, ezért aztán elmentem a Uppsalai Egyetemre, ahol mindenütt voltak magyarok, és hát nagy sorbaállás volt, mert nem lehetett csak szám szerint bejutni, és ott úgy volt, hogyha meglátták, hogy van egy üres szék, akkor aki kint várt, annak még el lehetett foglalni az utolsó pillanatban. Hát itt az Uppsalai Egyetemen sejempárnán, ilyen speciális kesztyűvel forgatták a lapokat számomra. Itt például Linnének 1729-ben kézzel írott könyve volt, amikor rájött erre, hogy rendszerezni, elnevezni kell mindent latinul. és hát később kinyomtatott könyve is, és hát ő tervezte meg például a botanikus kertet, hogy hogy kell elhelyezni a növényeket. És hát ide el is vittek engem, hát hóborította, szóval nem látszottak, hogy milyen növények. Hogy voltak, és hát akkor itt egy nagy ebéd volt még az Uppsala Egyetemen.
Karikó Katalin Kisújszálláson nőtt fel, és a Móricz Zsigmond gimnáziumban érettségizett. A világhírű kutató, az mRNA-s alapú vakcinák egyik megalkotója, akinek munkásságát 2023-ban fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjjal ismerték el, Yu Weissmannnal együtt a módosított nukleózidokkal kapcsolatos felfedezéseikért, amelyek lehetővé tették a COVID-19 elleni hatékony mRNA-s vakcinák kifejlesztését. A Nobel-díjas Karikó Katalint az ünnepség után kérdeztük.
Szerintem a mai fiatalok is, minden gyerek kíváncsi, nézi a világot maga körül, és keresi a választ. Csak az, hogy hol néz utána, és hát, hogy a tanárok, a szüleik fölhívják a figyelmet, hogy arra, hogy miként lehet, vagy válaszokat adnak, vagy hol találhatja meg a választ. Tehát ennek a jelentősége nagy a tanároknak, hogy irányítsa a gyerekek figyelmét. Én úgy gondolom legalábbis. Tehát nem a lexikális tudás kell, hanem jobban inkább a elgondolkodtatást. Hát emlékszem, a gimnáziumban a tanárom mondta, hogy sok légy volt ősszel az ablakban, és mondta, hogy vajon, hogy miért vannak ott, és mindenkinek le kellett írni valamit, mit gondol. Nem azt mondta, hogy nem mondta a választ. Úgyhogy ez volt.
Úgy fogalmazott az előadásában, hogy a cél a fontos, nem pedig a kitüntetések. Ön mikor és milyen célokat fogalmazott meg saját maga számára?
Hát igen, valóban a célok megfogalmazása fontos, tehát egy kisgyereknek, mint én általános iskolásnak kitűztem, hogy én írok erről a Linnéről, és akkor az a lényeg, hogy az ember dolgozik felé, és akkor beadja a pályázatát, valamit, már ez elérte a célját, mert tanultam, miközben olvastam róla, és ez az van, hogy az emberek le kell venni a vizsgát, hogy túljusson a különböző osztályokon, és akkor ez ilyen mechanikusá válik, aztán befejez az összes iskolát, és nincs ott, hogy, mert nem szokott hozzá, hogy mindig egy olyan célt, amiért nem kap több fizetést, amiért nem jár valami jutalom, hogy olyat tegyen maga elé, és hát ja, mindig, most is van, csak nem beszéltem róla.
De gyermekkorában mi volt az a konkrét cél, ami mindig tovább vitte?
Hát én engem érdekelt mindenféle dolog. Tehát valamit láttam, például a szomszédunk, a Móri Júciék tehene, mikor a Fáni megellett, és láttam, hogy kihúzzák, kiveszik be a kis tehén, minden, hogy van ez, meg minden, amit a legegyszerűbb dolog, amit anyukám ugye oda tyúkot ültetett, az volt, hogy oda tette a tojás, és akkor tudod, megeszem a tükörtojás reggel, most ott a tojásból meg itt kijön egy kis csirke 21-22 napra, és akkor ez mind olyan, hogy mi történt, hogy volt. Tehát az egy gyerek szerintem mindig érdekli a gyerek, hogy mit lát, és próbál valami választ találni.
Újságírói kérdésre a politikai döntéshozók és a kutatók kapcsolatáról Karikó Katalin elmondta.
Annyira nem látok bele a itteni helyi viszonyokba, ugyanez van Amerikában is most jelenleg. A lényeg itt az, hogy az ember mindig azt nézi, hogy most mit tehetek. Tehát én a kutatásaimat a vasfüggöny mögött csináltunk, tehát sok mindenre embargó volt, és nem lehetett megkapni, és ha arra koncentrálok, nem csinálhatom meg, mert nem lehet megkapni, és kész. Hát a könyvemben is leírtam, hogyha valamit meg akarsz csinálni, akkor találsz rá módot, ha nem, akkor találsz rá kifogást. Ez van. Meg kell, ha valamilyen rendszer adott, akkor azt kell kitalálni, hogy akkor én mit tehetek. De ugye a könyvemben leírtam, hogy onnan is kirúgtak. Tehát 10 évvel a Nobel-díj átadás előtt, 13-ban engem lenyugdíjaztak és elküldtek. A lényeg az, hogy ezt hangsúlyoztam ugye az előadásomban is, mikor tartottam a Karolinskán, hogy nem arra koncentrálsz, hogy jaj, hát most miért engem rúgtak, én nem is voltam olyan rossz, hanem arra, hogy na most mit tehetek. Ez már meg valaki más döntése volt, és ne hagyd, hogy más döntése mondja, hogy ja, te egy hülye riporter vagy, vagy egyéb, hanem az, hogy te tudod a saját értékedet, jó, ha elküldtek, akkor minden erőmmel azon dolgozok, hogy mit tehetek. És akkor
eljöttem, ott hagytam a családot, és eljöttem Németországba, én úgy gondoltam, hogy én nekem még itt van, amit tehetek. És 58 évesen megvolt már a házunk, meg minden, nézhettem volna a füvet, hogy nő, és akkor eljövök, és akkor éjt-nappal át évet, 9 éven át ott dolgozok, és úgy megyek haza. Hát nem mondom, hogy ugye hülyén hangzott, mert hogy senki nem lőtt, nem volt háború, és az ember ugye ott hagyja a családját, és akkor mit tudom én, ott dolgozik a BioNTech-nél. De ez a lényeg, hogy mindig egy cél volt, hogy jó, hát akkor legyen belőle egy gyógyszer, és ott az ember azon dolgozik, hogy valami hasznosat hozzon létre, és ez inspirálja.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazinműsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Just a